Rüle Gergely volt, a Bencsadója az Inforádió arénájának vendége, az Amerikai Egyesült Államokkal mit törekszik a kancellár? Katonát nem ad, az biztos. Biztosnak látszik, bocsánat, nem lehet a politikából ezt mondani, hogy biztos.
Komoly üzenet értéke volt annak, hogy most az év elején az európai elnökségének legelején egyik első útja, sőt az első útja az Egyesült Államokba vezetett Merkel kancellárnak. Tehát látjuk, hogy az amerikai elnök, az amerikai vezetés milyen állapotban van, hogy népszerűsége mennyire mélyponton van, hogy mennyire defenzívában van, hogy most már a hibát is elismeri, amit az Irak politika kapcsán elkövetett. Ennek ellenére, és ez a kancellárnő elvi politizálásának is része, ami a mai világban azért figyelemre méltó, hogy elment ehhez az elnökhöz, ezzel is demonstrálandó azt, hogy a transzatlanti viszonyt ő Európa számára kulcsfontosságúnak tartja. Ugye itt nem elsősorban arról van szó, hogy szeretjük-e Bush-t az Irak politikája miatt, vagy nem szeretjük. Tehát nem ilyen szempontokra kell csak odafigyelni, bár nyilván ezek kerülnek az újság lapjára, és hát a német népesség is ezért nem szereti az amerikai elnököt. Emlékezzünk csak vissza, hogy annak idején bizony Schröder ebből tudott nyerni 2002-ben még a háború ellenességével. De rengeteg olyan kérdés van, ami az Egyesült Államok és az Európai Unió között döntő fontosságú, és mindenképp tárgyalásra érdemes. A szabadalmi ügyek például, a szabványügyi kérdések, tehát hogy a két nagy gazdasági rendszer hogy válik igazából kompatibilissá.
Ez Németország nyilvánvalóan, ha akarják, ha erőltetik, akkor érdeke. Az Egyesült Államoknak is érdeke?
Én azt hiszem, hogy az Egyesült Államoknak is érdeke, hiszen azért az Egyesült Államoknak is, mint piac, mint gazdasági partner, Németország azért nagyon fontos partnere. Aztán a tőkepiaci szabályozásokban is van egy csomó olyan kérdés, ami Európa és az Egyesült Államok között tisztázandó. És ne felejtsük el, hogy Németország, ez egy nagyon fontos dolog, eddig még nem beszéltünk róla, nem csak az Európai Unió elnökségét vette most át, hanem a G8, tehát a világ legfejlettebb gazdasági hatalmainak az elnökségét is egy évre átvette. Ennek kapcsán is nagyon sok megbeszélni való van a német kancellár és az amerikai elnök között, és ugye ez az a szervezet, aminek a kontinensen túlmutató globális felelőssége van. Itt is elmondta a kancellár, hogy nekik bizony, és persze megint csak vannak történeti vonatkozásai, Afrika sorsa nagyon fontos, és a globális problémák közül pedig különösen az AIDS terjedése az, amiről mindenképp beszélni kell, nem beszélve a klíma, tehát a környezetvédelmi kérdésekről.
Jó, de tudod, az Egyesült Államokon azt hogy fogja tudni átverni a klímavédelmi egyezményt? Tehát félnek tőle, mint a tűztől.
Ez a különbség a korábbiakhoz képest. Itt nem átverni akarja, hanem ő nagyon jó személyes viszonyban van az amerikai elnökkel. Ezt úton útfélen elmondják egyébként mindkét oldalról. Ő azt gondolja, hogy lehet ezekről a dolgokról beszélgetni az amerikai elnökkel, és nem lehet tudni, hogy az amerikai választások közelettével vajon hogy reagál az amerikai elnök olyan kérdésekre, amik bizony a demokrata választók szempontjából is inkább érdekesek, mint csupán a republikánus választók szempontjából. Tehát a klíma ügyben mutatkozó nagyobb amerikai engedékenység nyilván ezzel magyarázható. Nem arról van szó, hogy a német kancellárnő most nyomást tud gyakorolni az Egyesült Államokra, ez nyilván illúzió, de egy jó politikai hangulatban, egy jó személyes viszonnyal a háttérben talán könnyebb eredményeket elérni.
Az unió szervezeti reformját komolyan gondolják, első hallásra eléggé megvalósíthatatlannak tűnik. A biztosok az elnök válasza, a biztosok a szervezeti leépítés, az emberekhez való közelebb hozás, egyszerűbb, érthetőbb jogalkotás, stb.
Ugye ez már az elején a beszélgetésnek szó esett erről, hogy egy ilyen elnökség kezdetén a politikai célok megfogalmazása az nem feltétlenül garancia a megvalósíthatóságra. Ugye ez hagyományosan ez a kategória. Leépíteni egy apparátust, ezt ugye lehet tolvonással, de ugye ez elég sok pénzbe kerül, hiszen ezek az európai szerződések, ahogy hírlik, igen jól ki vannak pányvázva ahhoz, hogy ne lehessen csak úgy megszabadulni az adminisztráció egy negyedétől. Egyébként pedig komolyan gondolják, mert azt ők is látják, legutóbb Verheugen német biztos fakadt ki ebben az ügyben, hogy egy lehetetlenség, hogy voltak éppen még a biztosokat is, tehát a politikai mandátummal rendelkező döntéshozókat is, az adminisztratív erők fogják vissza, próbálják a döntéseiket vagy bojkottán befolyásolni, hogy valamilyen furcsa belső logika alapján történjenek a dolgok, és a politikai akarat ne érvényesülhet.
És még az ország kéne valahogy verni, hogy ne mindenkinek legyen önálló biztosa. Ilyen elképzeléseik is vannak.
Ilyen elképzelések is vannak, és hát azért ez jól látszik, és ez nagyon régen látszik már jól, hiszen annak idején, amikor 2000 májusában Jóska Fischer még elmondta a Humboldt Egyetemen azt az emlékezetes beszédét az Európai Unió finalitásáról, tehát hogy is kéne kinézzen az egész, akkor ugye ez már elhangzott, hogy ugye attól dilemmától nagyon sokáig nem fogunk tudni megszabadulni, hogy az európai politikusokat nemzeti körben választják meg. Ha valakinél választások van, nem az európai zászlót fogja magasba emelni, hanem azt a zászlót, amivel otthon többséget tud szerezni. Ehhez járul még a különböző nemzeti ipari lobbiknak a nyomásgyakorló ereje is. Azt is látjuk, hogy ez a fajta európai nemzeti protekcionizmus megint csak erősödik. Tehát egy olyan komplex kérdéskörről van szó, amit nem lehet egyszerű ideológiai, politikai szándékok kinyilatkoztatásával megoldani, hanem bizony sokkal az eddigieknél sokkal realistább módon ezekre a nemzeti kötöttségekre figyelemmel kell lenni, és így kell valahogy megpróbálni azokat a praktikus pontokat megtalálni, ahol az együttműködésre mégiscsak lehetőség.
Merkel kancellárt zavarja, hogy az unió bürokráciája, a szervezete az egyre kisebb népszerűségnek örvend. Nem minden országra olvastam a felmérést, de valószínűleg a legtöbb országban. Egyre kevesebb a bizalom.
Hát, erre azt tudom mondani, hogy ahogy én olvastam az ő nyilatkozatait, ugye korábban személyesen is beszéltem vele, az volt a benyomásom, hogy egy olyan típusú ember, aki szereti komolyan venni azt, amit csinál. Most, hogyha ennyit foglalkozunk az Európai Unióval, ennyi tervünk, szándékunk, gondunk és örömünk van vele, akkor ugye az a jó, hogyha komolyan ezt, ami ott történik, magyarul Merkel kancellár is azt szeretné, hogyha ez egy modern szervezet lenne, egy jól irányított, korszerű vezetési struktúrákkal működő és effektíven működő intézmény lenne. Ezért azt gondolom, hogy zavarja, hogy nekik jó.
Német belpolitika. A német szociáldemokraták vezetője egy múlt heti elnökségi ülésen azt mondta, de csak a hírek végén volt olvasható, hogy eddig a koalíció stabilizálásának ideje volt, most pedig offenzívába lendülnek, hogy a következő kancellár szociáldemokrata legyen. Mit jelent egy német nagy koalícióban a koalíciós partner offenzívája a kancellári székért?
Ugye Budapestről nézve mindig a nagy koalíció kapcsán mindig valamilyen ilyen furcsa, egzotikus dologra gondolunk. Ez azért Németországban nem annyira rendkívüli, hogy együtt tud működni két nagy párt, amely amúgy a politikai paletta két oldalán foglal helyet. Ugye ennek az az oka, hogy van ez a bizonyos föderatív berendezkedés az országnak, ahol bizonyos olykor nagy és erős tartományokban országos szempontból, tehát szövetségi szempontból ellenzéki politikus a miniszterelnök. Tehát van egy együttműködési kényszer akkor is, ha nem nagy koalícióról beszélünk. Én az ilyen nyilatkozatoknak nem tulajdonítanék olyan nagy jelentőséget, hiszen ugye minden politikusnak meg kell szólítani a saját pártbéli bázisát is. A szociáldemokraták személyi politizálása az utóbbi időben nem aratott különösen nagy sikereket. Ugye a jelenlegi alkancellár Müntefering egyrészt koránál fogva, másrészt a kevésbé karizmatikus volt a okán, nem jöhet szóba, mint kancellár jelölt. Ugye ott volt a jelenlegi brandenburgi miniszterelnök, a fiatal és nagyon tehetséges, hitelesen politizáló Matthias Platzek, aki viszont nem bírta, egészségileg nem bírta ezt a kettős terhelést, le kellett mondania az elnökségről. A mostani elnök Kurt Beck nagyon népszerű Rajnapfalcban, a saját tartományában, miniszterelnök, jól is bírja ezt a pártelnökséget, de sokan kétségbe vonják, hogy alkalmas-e arra, hogy az egész országot irányítsa. Tehát nyilván ezt a fajta személyi kikristályosodást is célolja ez a fajta alkancellári nyilatkozat. Ez nem hiszem, hogy azt jelenteni, hogy innentől nagyon összerúgnák a port. Alapvetően mindenki egyetért abban, hogy ez a nagy koalíció jól működik.
Miről fog szólni a kampány? Az egyiknek beszélnie kell a másik ellen. Ez Budapest így látszik. Az utolsó pillanatban fognak?
Azért azt gondolom, hogy ugye nagyjából egy év van a kormányon Merkel kancellárnő. Azért 3 évvel a következő választások előtt még ne vizionáljuk a kampányt. Ez nem lesz egy egyszerű dolog, ezt már a nagy koalíció megkötésekor is elmondták, hogy ugye megcsinálni, már az is elég nehéz volt, de ez még mindig könnyebb, mint aztán felbontani. Hát ez nagy kérdés, hogy akkor miről lehet majd beszélni. Nyilván mind a két párt igyekszik a saját sikereként elkönyvelni majd a gazdasági fellendülést, ami most látszik számunkra itt Budapesten egyébként egy nagyon fontos hír.
Hú, bocsánat, meg erre jut eszembe egy kérdés. Föltettük a honlapunkra, hogy segíthet-e Németország a magyar gazdaságban. És 48% azt mondja, ez a legtöbb szavazat, hogy igen, elsősorban beruházásokkal és a fejlett technológiával a német gazdasági fellendülésből lesz nekünk valami jó? Ácsingózzunk az ő eredményeikre?
Bátran ácsingózzunk, ha szabad ezt a nemes kifejezést használnom. Igen, ugye ez egy régi szabály, hogyha Németország prüszköl, akkor mi ágynak esünk, ez fordítva is igaz, hogyha ők... jól megy a szekér, akkor arra számíthatunk, hogy ez bizony a mi gazdasági növekedésünkön is meglátszik. Tehát nem tudom, a 48% mondta ezt, a maradék 52 mit mondott?
Nem. 38% a második legtöbb szavazat, hogy nem, mert megvan a maguk gondja. 8% mondja azt, hogy igen, Brüsszelben lobbizhat a mi javunkra is, és mindössze 6% mondja azt, hogy közvetlen támogatással. Szóval az igen, az elsősorban beruházásokkal, ez a legnépszerűbb.
Igen. Jó, hát nyilván az, hogy megvan a maga gondja, ez ugye nem azt jelenti, eddig sem azt jelentett, hogyha nem lenne gondja, akkor Magyarországot támogatná cashflow-val. Nyilván nem, erre nem gondolt senki. Én azt gondolom, hogy azért a válaszadók elég, hogy itten van egy elég jelentős összefüggés. Ne felejtsük el, hogy a legtöbb működőtőke eddig Németországból érkezett Magyarországra. Ezek az arányok nyilván a jövőben sem fognak döntő módon megváltozni.
Köszönöm szépen!